Csak néhány verset szeretnék még felolvasni. Ezen a hét végén különösen szem előtt tartottuk, és a szívünkhöz vettük Ézsás prófétát, és szeretnék még néhány verset felolvasni az Ézsás 44. fejezetéből, az Ézsás 44. fejezetének a 24. versétől, itt az van megírva. Így szólt az Úr, a te megváltód, aki születésedtől fogva megformált téged. Én vagyok az Úr, aki mindent kieszközöl, vagy cselekszem, aki az eget kiterjesztettem, egyedül én terítettem ki a földet. Ki volt velem, vagy nálam ennél fogva? Aki meghiúsítja a fecsegők csodajeleit, és bolondokká állítja oda, vagy nevetségessé teszi a bűvészeket. A jövendőmondókat, aki megszégyeníti és távozásra készteti a bölcseket, és ostobaságnak bizonyítja a tudásukat, aki megvalósítja az ő szolgáinak a szavát, és végrehajtja az ő küldöttei által hirdetett tanácshatározatot. Ó, dicsőség az Úrnak! Erről már hallottunk ma reggel. Aki azt ígéri Jeruzsálemről, legyen újra lakott, és Júda városairól legyenek újra felépítve, és én újra fel akarom építeni romjaikat. Aki azt mondja a tenger mélységeinek, száradj ki, és el akarom apasztani áradásaidat, vagy dagályaidat. Aki azt mondja Círusról, ő az én pásztorom, és ő legyen az, aki minden akaratomat teljesíti, azáltal, hogy azt parancsolja Jeruzsálemre való tekintettel, legyen újra felépítve, és a templomról épüljön újjá fel. Ezek Isten nagyszerű szavai, és minden kijelentés, amit Isten kimondott, szeretett testvéreim és testvérnők, nem számít, mennyi időbe telik, beteljesedik, megtalálja a beteljesedését. És mi annyira hálásak vagyunk, hogy gyermeki módon hihetünk, és örülhetünk minden kijelentésnek, amit a mi Istenünk tett. És ezért magasztalni akarjuk őt, és dicsőíteni az ő nevét. Amint már az elején is mondtam, mi látjuk, vagy megvan az a kiváltságunk, hogy lássuk, mit tesz Isten a mi napjainkban. És ez annyi bátorságot, vigaszt és bízalmat ad nekünk, hogy nem tehetünk mást, mint hogy magasztaljuk az ő nevét. Hadd álljunk fel most, és imádkozzunk együtt. Mennyei Atyánk, köszönjük neked újból, ma délután is, a te drága és szent ígédet. Köszönetet mondunk neked minden énekért is. Köszönjük a te beszédedet, mert te, ami megváltunk, te szólsz hozzánk. Te voltál az, aki kezdettől fogva szóltál, és beváltottad azt, amit mondtál. És te ma is munkálkodsz, hogy beteljesítsd, amit a te szent szád mondott. Szívből köszönjük neked, ó Urunk, a te dicsőséges szavaidat, és a ránk hagyott értékes ígéidet. Nem tehetünk mást, mint hogy magasztaljuk a te nevedet, és imádjunk téged. És kérünk téged, Urunk, bensőségesen, hogy áldj meg minket ma délután is. Áld meg kedves testvérünket, Úrom, engedd, hogy a te ígéd bőségesen átjárja a szívét és az elméjét, hogy befogadhassuk, és hogy teljes szívünkből higgyünk benne. Urunk, köszönjük neked, és imádunk téged a Jézus nevében. Halleluja. Amen. Hálásak vagyunk az ő jelenlétért, az ő beszédéért és munkálkodásáért, minden szaváért, és ahogyan arra már rá lett mutatva, több ezer év telt el, és Isten vigyáz, vagy őrködik az ő szava fölött, hogy beteljesítse azt. A proféták kutatták, hogy a bennük lévő szellem milyen időre mutatott, amikor mindezt kijelentették. Mi pedig a beteljesedésnek ebben az idejében élhetünk. Ez valóban a legnagyszerűbb időszak mindegyik közül. Amint tudjátok, a mai nap a döntés nagy napja van ebben az országban, és mint egy ország polgára, amúgy sem lehet más tenni, mint politikailag elfogulatlanul elgondolkodni azon, hogy mi történik. Mégis egy mély fájdalom kerítheti hatalmába az embert, amikor látjuk a politikai helyzetet. És különösen akkor, ha visszagondolunk 50 évre, hogy mi minden történt, és néhány dolog nagyon hasonló, nagyon hasonlít egymásra. De bárhogyan is alakuljon minden, egy dolog biztos. Isten csak azt fogja megengedni, ami az ő akarata és az ő terve szerint meg lett határozva erre az időre, hogy megvalósuljon. Nekünk meg van engedve, hogy imában kifejezzük neki a kívánságainkat, de én már azon kaptam magam, hogy egy bizonyos dolgot az Úr elé terjesztettem imában, és amikor befejeztem, azt mondtam, Uram, te tudod, hogy csak a kívánságaimat fejeztem ki, de rád kell bíznom, hogy mit teszel, és mit engedsz meg. Kifejezhetjük ugyan a kívánságainkat, és mégis biztosak lehetünk abban, hogy Isten akarata teljesülni fog. Én nem tudom, hogy a múlt minden emberének volt áttekintése afelől, hogy mit tesz, hogy az emberek tudták egyáltalán. És ha arra gondolok, hogy mi történt a mi országunkban, arcunkat a föld felé fordíthatjuk, és még ma is szégyenkezhetünk. És akkor jön Istennek egy prófétája, és szó szerint azt mondja, hogy az ötödik pecsétnek be kellett teljesednie, és a zsidók megöletése meg kellett történjen. Ki tud ezen változtatni? Ha jól átgondoljuk, úgy van, hogy Hindenburg már január 30-án, most éppen 50 évvel ezelőtt kezet fogott a borzasztó Adolffal, és úgymond jóvá hagyta a terveit még a március 5-i választások előtt. Voltak éppen nem is tudta, hogy mit csinál. Átadta a hatalmat egy csatlósának, vagy egy bérencnek, aki aztán 1933. március 5-én törvényesen megválasztotta. De mi történt? Isten szava a szemünk láttára beteljesedett. Gondolkodhatunk mi erről, ahogy akarunk. De Isten gyermekeiként egyetlen kötelességünk van. Mégpedig az, hogy minden ország határon túl, Isten ígének keretein belül gondolkodjunk. És 1932-ben mindig azt hittem, hogy 1903-ban történt, de 1932-ben volt, amikor az úr kijelentette Branham testvérnek, hogy Franklin Delano Roosevelt, mindig D-vel rövidítve, hogy meg lesz választva, és hogy Amerika hadat fog üzenni Németországnak. És nem csak ennyi, hanem hogy Amerika eladósodik, és ezzel meg fogja adni az indokot arra, hogy kitörjön a második világháború. Mi mindannyian itt ülünk és csodálkozunk, nem is sejtve, hogy Isten ilyen dolgokat kinyilatkoztat egy prófétának ott az óceán túlsó partján. És akit 1932. november elején megválasztottak, azt Herbert Hoover március 4-én szombaton beiktatta az Egyesült Államok elnökévé. És mi történt? A bankok mind bezártak, be voltak zárva, és elkezdődött a bankbotrány, és a gazdaság összeomlott. Hogy manipulálták vagy sem, minden esetre az indok meg lett adva, és a kő elkezdett gurulni. Világtörténelem lett írva, a végidők beköszöntöttek, és pontosan ebben az időben feltámasztott Isten egy prófétát, és pedig a mi szeretett Branham testvérünket, aki nem csak meghirdette az üdvtörténelmet, hanem tanúja is volt az üdvtörténelem nagy részének is, és képes volt megismertetni Isten népével ebben az időben azt, amit az Úr az ő szavaiban elhatározott. Végül is úgy van, hogy a világ minden királyságának alá kell vetnie magát Istennek. Ő nevezi ki a királyokat, ő buktatja meg a királyokat. És amint tudjátok, pontosan 5 héttel ezelőtt találkoztam a volt kancellárunkkal, Schmidt kancellárral, beszéltem vele, és annyira, de annyira lehangolt volt. Azt mondta, vége van, örökre vége van, nem tudom folytatni, és nem is fogom folytatni. És én egy pillanatra elgondolkodtam magamban, bár csak én is ezt mondhatnám a magam részéről, most már vége, nem folytatom tovább. És a következő pillanatban mégis azt gondoltam, nem, Uram, nem, amíg Te akarod, kész vagyok tovább folytatni. A politikusok meg lettek választva, és le vannak választva. De amikor az Úr ad egy elhivatást, akkor az embereknek nincs vétójoguk, vagy elfogadják, vagy elutasítják, vagy hallgatnak, vagy nem hallgatnak, vagy az egyik, vagy a másik. Az Úr azt mondja Jeremiás prófétának, menj, indulj el, és prédikálj nekik, vagy hallgatnak rá, vagy nem, de hadd vegyék tudomásul, hogy próféta volt közöttük. Már most hadd lássuk, hogy mi lesz a végkifejlet. Minden esetre az utolsó idők történelmének egy újabb szakasza fog elénk tárulni. Attól tartok, hogy most minden gyorsabban történhet, mint ahogyan várnánk, de Isten őrködni fog minden felett, különösen az ő népe felett, és mindent tudatni fog velünk, amit tudnunk kell, amit ismernünk kell. Ez az én abszolút meggyőződésem és bízalmam is, hogy Isten az ő akaratának és ígének kinyilatkoztatása után már nem hagy minket a sötétben, hanem az ő ígéje és az ő szelleme által felvilágosít bennünket mindarról, ami most még történni fog. De hiszen a bevezető ígeversekben már hallottuk, itt meg is van írva, aki beteljesíti az ő szolgájnak a szavát, és végrehajtja az ő küldöttei által meghirdetett tanácshatározatot. Ez a mindenható Isten. Ő volt az, aki bejelentette, ő őrködik az ő szava felett, és ha 100 000 év eltelt, ha Isten eltervezett valamit, akkor azt meg is valósítja. A 45. fejezet 2. versében ez áll írva. Én magam akarok előtted járni, és elenyengetem a járhatatlant, a kovácsolt vaskapukat össze fogom törni, a vasrácsokat szétzúzom. Át akarom adni neked a sötétségben elrejtett kincseket, és a jól elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, vagy felismerd, hogy én az Úr vagyok az, aki neveden szólítottalak téged, Izrael Istene. Itt még tovább olvashatnánk. Ebből fel, vagy erről fel kellene ismernünk, hogy Isten egy személyes Isten, nem egy olyan Isten, aki valahol messze van. És nagyon jól tudjátok, hogy ha jól számolták az emberek, akkor a Bibliában körülbelül 6000 alkalommal fordul elő az a kifejezés, hogy Izrael Istene, Izrael Istene, Izrael Istene, újra és újra és újra. Egyszer sem szerepel benne, hogy a németek istene, vagy a franciák istene, vagy az oroszok istene, vagy az amerikaiak istene, mindig csak az áll írva, Izrael istene. Így szólt az Izrael istene. Isten egy személyes kapcsolatot teremtett Izraellel azáltal, hogy Ábrahámot, Izsákot és Jákobot kiválasztotta, és személyes felelősséget vállalt értük, így lett Izrael Istene. Szeretteim, ő lett a mi Istenünk, egy személyes Istenünk lett, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. A mi Istenünk nagyon-nagyon távol volt tőlünk, de Krisztusban közel érkezett hozzánk. A mi Istenünk élet. és ezt mondja, ti legyetek az én népem, és én leszek a ti istenetek akarok lenni. Fiai és leányaim legyetek nekem. Egy személyes kapcsolat. Isten megkötötte a szövetséget Ábrahámmal, megerősítette Izsákkal, megvalósította Jákóbon keresztül, és ezzel bejelentette az üdvösség történetét, és az idők folyamán megvalósította azt. Isten csak azok iránt érdeklődik, akikkel személyes közösséget tud teremteni, vagy létrehozni. És ezt a személyes közösséget csak azok élvezhetik, akik Jézus Krisztusban, Isten fiában felismerik az ő személyes kinyilatkoztatását. De hiszen nagyon jól tudjátok, hogy az emberek közül sokan mindenütt Istent keresik, és nagyon szépen mosolyogva mondják, Isten mindenütt ott van. Isten kinyilatkoztatja magát, ahol csak akarja, és mindenütt. Ez egy szép dolog így kijelenteni. A kérdés csak az, hogy igaz-e? Hogy Isten mindenütt jelen van, ez igaz. De mi meg kell értsünk egy dolgot. Isten az üdvösség történetben nem azt tartja szem előtt, hogy megtalálható-e a világegyetemben, hanem azt, hogy mi megtaláltuk-e őt, mint személyes urunkat Jézus Krisztusban. Mert Krisztusban maga Isten jelent meg, és egyedül ő benne történt meg Isten megbékélése az emberiséggel. És csak Jézus Krisztusban, ami Urunkban, ami megváltónkba vetett hit által üdvözülhetünk. Ezért mondhatjuk, én Uram és én Istenem. Nem csak, hogy egy Úr és egy Isten, hanem én Uram és én Istenem, az én megváltó, az én szabadító, az én üdvözítő, az én királyom, az én Uram, az én gyógyító. Isten egy személyes kapcsolatba lépett az emberiséggel azáltal, hogy Jézus Krisztusban, ami Urunkban embertestet öltött. És azóta már nem távoli, hanem közel valóvá lett. Nekünk pedig a Golgota keresztjén kötött szövetséget isteni szemszögből kell látnunk és felismernünk úgy, hogy a mindenható végül is mindenek felett győztes lesz. Ezt szem előtt kell tartanunk. Aki nem hiszi el, amit Isten mondott, az hazuggá teszi őt, ahogy meg van írva. És az is meg van írva, hogy egyedül Isten igaz, viszont minden ember hazug. Nekünk el kell döntenünk, hogy mit akarunk hinni. Akarunk-e hinni az ellenség hazugságainak, vagy pedig fenntartás nélkül tudunk, és akarunk hinni Istennek és Isten ígéjének alapján. És akkor az Úr ezt intézi hozzánk. Ne félj, mert én megváltottalak téged, a neveden szólítottalak téged, te az enyém vagy. Hányszor akarjuk még arra kérni Istent, hogy engedje meg, hogy az ő tulajdonai legyünk, holott már régóta az övé vagyunk? Hányszor akarjuk még arra kérni Istent, hogy legyen kegyelmes hozzánk, amikor már régóta megmutatta irántunk az ő kegyelmét? Meddig akarjuk még halogatni a megváltás befejezett munkáját a magunkénak tudni? Vagy készen állunk-e arra, hogy most kegyelemből befogadjuk, hogy Isten kinyilatkoztathassa magát a megváltott gyülekezeten keresztül, ahogyan kinyilatkoztatta magát a megváltóban is? És annak idején azt mondta a mi Urunk, azokat a cselekedeteket, amelyeket én tettem, ti is meg fogjátok tenni. Szeretteim, ezt már elmondtam itt a szerdán is, ennek az egy béna embernek a meggyógyulása Tokiótól körülbelül 40 kilométerre, hihetetlenül megerősített engem a hitemben. Egy ember, aki a hiroshimai bombatámadás miatt, annak kihatásai miatt, minden, ami azzal járt, azóta a földön ült, és nem tudta többé használni a lábait, valóban a szánalom képe volt. De el kell mondanom nektek éppen úgy azt is, hogy ez nem az én gondolkodásom, nem az én igyekezetem volt. Nem kellett semmibe belekényszerítenem magam. Csak engedelmesen követnem kellett a Szent Szellem vezetését, és hagyni, hogy Isten munkálkodjon, beavatkozzon. Ó, ez valami csodálatos dolog. Amikor az ember már egyáltalán nem vesz részt az akcióba, hanem Isten keze megpihenhet rajtunk, és mi láthatjuk, hogy Isten keze hogyan munkálkodik akkor mások áldására és üdvösségére. Akkor már nem mi teszünk valamit, hanem az Úr, aki kegyelemből már mindent megtett. Én magam akarok előtted járni, és elegyengetem a járhatatlant, a vaskapokat szétfeszítem, vagy felrobbantom, és a vasrácsokat összetöröm. Át akarom neked adni a sötétségben elrejtett kincseket. Ez a helyzet. Az, ami eddig el volt rejtve, amit senki sem tudott, el volt fátyolozva, de az utolsó napokban ismerté lett téve, ki lett nyilatkoztatva, felszínre lett hozva, hogy mi, mint Isten gyermekei, ehessünk az elrejtett mannából, Isten kinyilatkoztatott ígéjéből, hogy szellemileg megerősödjünk, és képesek legyünk az előrehaladásra. És talán lesznek még előttünk olyan napok is, amelyek nem tetszenek nekünk, de mi mindent hittel teszünk, feltekintve a mi Urunkra, és rábízzuk, hogy milyen útokon vezet minket. És ha egy szép napon odáig kellene jutnunk, hogy meg kell halnunk azért, aki az ő életét adta mi érettünk, az egy becsületbeli ügy lenne bárkinek, aki csak szívből hisz. Ha így kellene megpecsételnie a bizonyságtételét az Úr nevéért. Számomra minden esetre, ha ez így marad, ahogy ma van, ez lenne a legszebb ajándék számomra, amit Isten adhatna a pályafutásom végén. Noha szeretném megélni az elragadtatás napját is, anélkül, hogy meghalnék. Ez ugyanúgy hajlandó vagyok elismerni, de Isten tud mindent. A szívemben nincs félelem, mert tudom, hogy az én megváltó él. És azt is tudom, hogy amilyen biztosan feltámadt a halottak közül, olyan biztosan feltámadnak mindazok, akikért meghalt, és olyanok lesznek, mint ő, és meglátják az ő arcát. De hiszen a megváltás nem lett függővé téve a te és az én csekéségeinktől, hanem a mi Istenünk műve, amely a Golgotai kereszten tökéletesítve lett. És Istennek ezt a művét nem akarjuk lekicsinyelni. Csak nagyon röviden szerettem volna felolvasni, mivel a szemeim rávetődtek két olyan passzusból, amelyek látszólag egybevágnak, anélkül, hogy kerestem volna őket. Az első Sámuel 16-ban a 14. verstől, majd különösen a 22. verstől. Ó, elnézés, sokkal inkább az első krónikák könyvében van, az első krónikák 16, a 14. versétől. Itt az áll írva. Ő az Úr, a mi Istenünk. Az ő ítéletei, vagy döntései az egész földet érintik. Ő örökké megemlékezik az ő szövetségéről, az ő ígéjéről, amelyet az ember amelyet 1000 nemzedékig adott parancsba. Arra a szövetségre, amelyet Ábrahámmal kötött, és arra az esküre, amelyet Izsáknak esküdött, amelyet Jákobnak törvényként, Izraelnek pedig örök szövetségként megerősített. Nekünk meg kell értenünk azt, egyszer s mindenkorra, hogy Isten hűséges és hűséges is marad. Amennyiben ma beletekintünk a történelembe, akkor egy olyan izraeli népet látunk, amely annyi év után hazatért a szülőföldjére, és Isten visszavezette őket az ígéret földjére, mert szövetséget kötött éppen ezzel a néppel. A második világháború végéig minden körülmény hozzájárult ahhoz, hogy a határok, hogy a végére minden úgy alakuljon, ahogy kell legyen a végidőkre nézve. Isten mindent jobban tud, mint ahogy mi tudnánk. Majd így folytatódik. Amikor azt mondta, neked akarom adni Kánaánt, azt a földet, amelyet örökségül kiosztottam nektek. Most pedig a 22. vers. Hozzá ne nyúljatok az én felkentjeimhez, és ne legyetek bántalmára az én prófétáimnak. Meg fogjátok látni, hogy ez a szókifejezés, hozzá ne nyúljatok az én felkentjeimhez, ugyanebben a változatban, a 105. Zsoltárban is le van írva. Hadd olvassuk el a 105. Zsoltár 12. versét. Akkoriban csak egy kis maroknyiak voltak még, nagyon kevesen, és csak vendégeskedtek az országban. Vándorolniuk kellett nemzetről nemzetre, egyik királyságból a másikba. Mégsem engedte meg senkinek, hogy elnyomja, vagy leigázza őket, sőt, királyokat büntetett meg miattuk. Hozzá ne nyúljatok az én felkentjeimhez, és ne legyetek bántalmára az én prófétáimnak. Szeretteim, nem csak a próféták, hanem Isten egész népe a Szent Szellem felkenetése alatt állt, mert hittel elfogadták és befogadták a Szellem által adott vagy ihletett ígét. És nekünk számolnunk kell, és számolhatunk is azzal, hogy a gyülekezet most az idők végén teljes egészében a Szent Szellem felkenetése alá fog kerülni. Nekünk nem lesz elég, ha tudjuk, hogy Istennek volt egy prófétája, és ő általa szólt, és hogy ő rajta megnyugodott a felkenetés, ez nem elég. Oda kell fejlődjön a dolog, hogy létrejöjjön egy teljes egyetértés Isten és az ő népe között. És az is megvan még mindig írva, hogy a felkenetés megtanít titeket mindenre. Nem lesz szükségetek arra, hogy bárki is tanítson benneteket, mert a felkenetés megtanít benneteket. Miről van szó? Ugyanaz a Szent Szellem, ugyanaz a kenet, amely a prófétákon, a mi Urunkon, az apostolokon, a gyülekezeten megnyugodott, ugyanaz a kenet és nyugodott Isten minden prófétáján, ezekben az utolsó napokban. És ugyanennek a kenetnek kell és fog nyugodni az egész gyülekezeten. Néha nekem is sokaknak is az a benyomása volt, hogy Branham testvér egy igazán csendes prédikátor volt. Nem úgy lépett fel, mint mások, úgy színjátékkal. Ő megállt a szószék mögött, ott, ahol mások fitoktatták megtagadták a hatalmukat. De aztán rádöbbentem arra, hogy nem arról van szó, hogy egy ember fitoktassa a hatalmát, hanem arról, hogy Isten hatalma megnyilvánuljon, és hogy az ége hirdetés megvalósítsa azt, amire Isten elküldte azt, és hogy csak egy ember szájára van szüksége ahhoz, hogy ő maga beszélhessen az ő népéhez. Minden bizonnyal mi is meg fogjuk ezt tapasztalni. Nem fogjátok látni, hogy az emelvényen bárki is különleges módon meg lesz áldva, és fel lesz használva. Nem, Isten egész népe össze kell legyen gyűjtve, és az a szövetség, amelyet Isten az áldozatnál megkötött velünk, egy örök szövetség, és mindenkinek része van benne. Valójában úgy van, hogy Izrael népének kivezetése nélkül nem jöhetett volna létre semmilyen szövetségkötés, hiszen hol lett volna az a nép, akivel a szövetség létrejöhetett volna? Csak a kivonulást követően jöhetett létre a szövetségkötés. Szeretteim, Isten azért hív ki, azért vezet ki, azért gyűjt össze, hogy ne kerüljünk vissza egy új szellemi rabszolgaságba és fogságba, hanem azért, hogy mindazok, akik Istenből születtek és ellettek különítve, bekerüljenek az Isten gyermekeinek isteni szabadságába. Amint tudjuk, minden ébredés után újra és újra ébredési körök jöttek létre. Először mindig csak körök voltak, és ezek a körök aztán körülvették az embereket, és a körökből aztán ketrecek lettek. És a ketrecekből egyre csak nőttek, és nőttek, és nőttek. És végül, ahogy a próféta mondja, mindenki ketrecekbe van zárva, és úgy turbékol, mint a galamb, és lyukakba rejtőznek. Miről volt szó? Mindezek a dolgok a múltban vannak. Senkinek nincs joga újra ketrecet készíteni, miután az élő Isten gyülekezetek ki lett vezetve, hogy újra rabszolgasorsra juttassa benne az embereket. Annál inkább a szellem vezetése alá lettünk állítva. És ugyanaz a felkenetés, ami a prófétákon nyugodott, az lesz mindazokon, akik elfogadták vagy befogadták a prófétai ígeüzenetet. És ezeknek nincs többé szükségünk egy testvére, még Frank testvére sem, aki még elmenjen hozzájuk, és elmondjon nekik valamit is, amit világossá akarna tenni. Nem, erre már nem lesz szükség. Az isteni egyértelműség a mennyből jön, Isten ígéjének a hirdetése alatt. És Isten ígéje eljutott mindannyiunkhoz, egy közvetlenül megbízott szájból. És nincs semmi kétségünk afelől, Isten személyesen szólt az ő népéhez, az ő profétájának a száján keresztül. Ha most a jel című prédikációra és sok más prédikációra gondolunk, akkor tudjuk, hogy miről van szó. Először a vér, majd a szellem jön, és az élet visszatér a vérrel megvásárolt gyülekezetbe. Isteni vér, Istennek egy gyülekezete, amelyet Isten hívott életre, és Isten szelleme leszáll, hogy isteni életet adjon ennek a gyülekezetnek. Szeretteim, ezt hangsúlyoztuk. A vér, az íge és a Szent Szellem. Hadd legyen ez a három dolog. Az íge hirdetés középpontjába állítva. És Isten nem hagy bennünket semmiben sem szűkölködni. Közülünk hányan tudják elhinni, hogy Isten be fogja fejezni az ő művét? Hányan tudják elhinni, hogy személyesen veled együtt fogja beteljesíteni? Amen. Nincs más megoldás. Ha nem ültünk a fülünkön, mindezek alatt, az évek alatt, hanem Isten megajándékozott bennünket azzal a kegyelemmel, hogy halljuk az ő ígéjét, akkor bizonyára élő hit kellett kialakuljon bennünk. Mert az íge élő, Isten élő, és a gyülekezet egy élő gyülekezet. Jézus Krisztus a fej, ő egy élő fej, és egy élő fejen nem lehetnek halott tagok. Nem, soha és semmiképpen, szeretteim, a legnagyobb és legdicsőségesebb mindennek ellenére a tacára bekövetkezik. És szándékosan használtam ezt a szókifejezést mindennek ellenére, vagy az adatszára. Halleluja! Dicsőség és tisztelet a mi Istenünknek. Ezzel pedig szeretném befejezni, de Isten még nem fejezi be, legalábbis ma még nem, hanem csak akkor, amikor az idő elérkezett erre nézve. Mi pedig hálásak vagyunk, hogy meghallottuk Isten harsonáját az utolsó napokban. Hálásak vagyunk Istennek, hogy meghallottuk az örök érvényű evangéliumot, és még inkább azért, hogy hordozni tudjuk azt a világ végső határáig. Ő mindenkihez intézi a felszólítást, engedjétek szabadjára az én népemet, hogy nekem szolgáljanak. Nekünk nem az a rendeltetésünk, hogy újra börtönbe kerüljünk, hanem, hogy szabadon szolgáljuk az Urat. Mint Istenünk hazatért, megváltott, megkegyelmezett sokasága, kegyelemben részesült sokasága. Hányan ragadták meg hitben azt, ami történt értünk, a Golgotán. Istennek egy műve, a megváltásnak egy műve, ami Urunk felkiáltott ennél fogva, hogy elvégeztetett. A halál és az ördög, a pokol legyőzetett, minden legyőzetett, Jézus Krisztus bűnélet téve mi érettünk, hogy ő benne Isten igazságosságává váljunk. Ő ember fiává lett, hogy mi Isten fiaivá válhassunk. Ő magára öltötte a halandóságot ebben a földi porhüvelyben, hogy mi kiléphessünk ebből a földi porhüvelyből, és felöltözhessük a halhatatlanságot. Ó, a megváltás valami olyan hatalmas és nagyszerű dolog, hogy senkinek sem kell segítenie azon, hanem csak meg kell hallania a trombita hangzását, és azt kell mondania, én Istenem, milyen hálás lehetek, hogy vagyok, hogy mindkét fülemmel jól hallok. Hallottam a trombita megszólalását, hálát adok neked. A te válaszod az én válaszom. Ma hittel elfogadom magamnak. És meglátjátok, hogy ezt így egy személyes ügyünkké tesszük, akkor Isten személyesen is ki tudja nyilatkoztatni magát az életünkben. Ha csak a prédikációban halljuk, és aztán megint elfelejtjük, akkor lehet, hogy elmegy mellettünk. De ha meghallgatjuk, majd imádságban Isten színe elé járulunk, akkor a hallott ígét, amelyet hitben befogadtunk, megtermékenyíti a te és az én szívemben, és új életre hívja a te és az én lelkemben. És azon a véleményen vagyok, hogy ezen a hétvégén mélységből meg szívünk mélyéből meg kellene köszönnünk Istenünknek és Urunknak, mint még soha mindazt, amit értünk tett, vagy rajtunk elvégzett. Amen.